utaidat Uram, ismertesd meg velem, ösvényeire taníts meg engem. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szeretett fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Istennek igéjét olvasom a Filippi beli gyülekezet azért levélből, a 4. fejezetből, az 1. 9 versből. Ezért tehát testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Evódiát intem, Szüntükét is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. Sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttetek velem az evangéliumért, Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve benne van az életkönyvében. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolatokat a Krisztus Jézusban. Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Amen. Ez Istenünk írott igéje, őt egy áldottá szavának meghallását, szívünk bezárását. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk, mindenható Isten, aki vagy és aki voltál, hogy kezedbe vetted nagy hatalmadat és uralkodsz. Méltó vagy, hogy tiéd legyen az erő, a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. Mennyi atyánk, téged hívunk segítségül Jézus neve által, a legszentebb név által. Magasztalunk és áldunk téged az élet ajándékáért, a létezésért, hogy szeretetből megteremtettél bennünket, hogy arcodnak vonásait hordhatjuk, Istennek képmása lehet a mi életünk. Dicsőítünk téged a megváltás ajándékáért, Jézus Krisztusért, a Golgotai keresztért, hogy elvégeztetett, hogy legyőzted bűneinket, lábunk alá vetetted a halál és a gonoszság minden hatalmát. És dicsőítünk, Istenünk, hogy szállást vettél a szívünkben, hogy bennünk élsz a Szentlélek által. Kérjük, Szentlélek, Isten szállj alá. Te készítsd a szívünket, törd meg annak keménységét, hogy szelídséggel befogadhassuk a belénk oltott igét. Drága Szentlélek, Isten szállj alá, és a szívünkbe gyújts tüzet. Drága Szentlélek, Isten szállj alá, és te magyarázz számunkra Istennek kijelentését, amelyet te leheltél és ihlettél annak idején. Tégy bennünket egyé a mennyei Isten tisztelettel, ahol angyalok és szeráfok dicsőítenek téged. Tégy egyé bennünket mindazokkal, akik a mai napon a föltámadás napján dicsőítik nevedet. Állj meg itt középen és tekintetünket, szívünk minden gondolatát vonn magadhoz közel. Járj a sorok között gyógyításoddal, szabadításoddal, megújító munkáddal, az evangélium erejével, ami Urunk a Jézus Krisztus által. Amen. Istennek kijelentett igéje, amelynek alapján üzenetét hirdetni kívánom, található már előbb felolvasott ige szakaszban, a Filippi levélben, a 4. fejezetben, az 5. versben. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Amikor Pál apostol a lélek munkájáról ír az ember életében, a Galata levélben, akkor elég állítja, hogy a Szentlélek Isten nem csupán ajándékokat ad az életünkben, hanem az életünket, a bensőnket elváltoztatja, gyümölcseket formál ki. A Galata levélben Pál apostol felsorolja a Szentléleknek nem csupán az ajándékait, hanem a gyümölcsöket, amit a lélek hatalma kiformál. És a lélek gyümölcsök között ott van a szelídség. A szelíd lelkűség, amelyet szeretnék a mai igehirdetésben a testvérek elé állítani. Jó lehet, a szelíd ember mindig közkedvelt volt, és mindig példaként áll előttünk, talán mi is példaképpen állítjuk a másik ember elé. A társas kapcsolataink, az érintkezéseink során mégis a nehézségek, a próbák megoldása közepette éppen a szelíd lelkűség lesz az, amelyet a legkevésbé élünk meg. Ha megoldási módok közül választanunk kell, akkor éppen a szelídség az, ami a legutolsó lesz, hiszen a tutyimutyisággal, a teszetoszasággal, a kenyérekenhetőséggel, a megalkuvással azonosítjuk sokszor a szelídséget. Tehát van itt egy ellentmondás, amit sokan átérzünk, miközben példaképpen állítjuk a szelídséget önmagunk és a másik ember elé, mégis a legutolsó megoldási mód lesz az életünkben a problémák, a konfliktusok között a szelídség. Olyan a szelídség, mint az a bizonyos kristály pohár készlet otthon a vitrínben, nézzük, gyönyörködünk benne, de nem nyúlunk hozzá, vagy csak éppen a nagy ünnepekkor használjuk. Példaképpen áll előttünk a szelídség, vágyódunk rá, és mégis a legkevésbé éljük meg a problémák és a megoldási helyzetek között a szelídséget. Miért történik mindez? Ebben a mai igéletésben szeretném legelőször föltárni, hogy miért okoz számunkra nehézséget, hogy szelidek legyünk. Miért van az, hogy ritkán nyúlunk a szelíd lelkűséghez? Miért van az, hogy ritkán formálódik ki bennünk a szelídség, és ritkán éljük meg az emberi kapcsolatainkban? Utána pedig szeretnék arról beszélni, hogy mit is jelent a szelídség, a szelíd lelkűség, és végül arról, hogy hogyan lesz az életünkben jelen a szelídség és a szelíd lelkűség. Először tehát nézzük meg, leplezzük le, hogy miért van az, hogy olyan ritkán élünk a szelídséggel, és olyan nehéz szelíd lelkűnek lenni. Először is azért, mert van egy alapvető vágy minden ember életében, ez pedig az önmagunk érvényesítésének a vágya. Akár kisközösségben, ott van a családban, akár nagyobb közösségben, szeretnénk előtérben lenni, előtérben helyezni a saját gondolatainkat, saját vágyainkat és elképzeléseinket. Gondoljunk arra, hogy a legtöbb veszekedés, a legtöbb konfliktus pontosan ebből fakad otthon a családban is, hogy kinek az akarata érvényesüljön, kinek az akarata kerüljön legfölülre. Szeretnénk a hangunkat hallatni, szeretnénk a meggyőződésünket érvényesíteni és elfogadtatni, kitörni, előrejutni, vagy egyszerűen fenntartani magunkat abban a napi létharcban, amit átélünk. Úgy érezzük, hogy ebben a harcban a szelídségnek, a szelíd lelkűségnek semmi értelme nincs. Hiszen a szelídséggel, a szelíd lelkűséggel nem tudjuk önmagunkat érvényesíteni. Nem tudjuk fenntartani, vagy előtérbe helyezni mindazt, amit szeretnénk elérni. Ezért lesz az, hogy éppen a szelídség lesz, bár vágyódunk rá, bár példa előttünk, de a szelídség lesz az, amivel a legkevésbé élünk az emberi kapcsolatainkban. Ez tehát a legelső, ami miatt ritkán nyúlunk a szelídséghez. Ez az első olyan dolog, ami által megláthatjuk, hogy miért nincs bennünk szelídség. Úgy gondoljuk, hogy ha a szelíd lelkűség által próbálunk előrejutni, akkor megrekedünk. Akkor nem tudjuk hallatni a hangunkat, akkor nem tudjuk érvényesíteni az akaratunkat. De van itt egy másik dolog is. Pál apostol az Efézusi levélben ezt írja. Természet szerint a harag fiai vagyunk, mint mindenki. Ha belegondolunk abban, hogy mi az, ami a szívünkben legelőször feljön, amikor a másik emberrel konfliktusba kerülünk, akkor érezzük sokszor, hogy a harag, az indulat. Olyan erővel tör elő a szívünkből a harag, az indulat, hogyha a másik emberrel konfliktusba kerülünk, hogy a bezárt ajtók, amelyek egyfajta cenzori funkciót töltenek be az életünkben, pillanatok alatt áttörnek, és mindent elsodor a harag és az indulat. Nem csupán a szavakban, hanem a tetteinkben és a cselekvésünkben is. Mi lesz a legelső, amikor találkozunk azzal, hogy a másik ember talán másképpen gondolkodik? Mi lesz a legelső, hogyha azt látjuk, hogy nem a mi akaratunk érvényesül, a harag és az indulat? Pál apostol igazán mondja a Szentírásban, természet szerint a harag fiai vagyunk, mert mindig ez az első reakciónk mindenre. Ez a második tehát, ami miatt nagyon nehéz a szelítséghez nyúlni, hogy azt érezzük, amikor belekerülünk egy helyzetbe, hogy az a természetes, hogyha indulatosak vagyunk, ha helyet vagyunk a szavainknak, amelyekben harag van és indulat. Két dolgot mondtam el tehát, hogy miért nehéz szelíd lelkűséget megélni. Először is azért, mert úgy érezzük, hogy ha szelidek vagyunk, elnyomnak. Ha szelidek vagyunk, akkor nem tudjuk érvényesíteni az akaratunkat. A másik pedig az, hogy azt érezzük, hogy mindig a legelső szó, a legelső érzület, amely bennünk van, és aminek teret engedünk, a harag. És van itt egy harmadik dolog is, ami miatt nagyon nehéz szelídnek lenni. Ez pedig az, hogy a szelídségről és a szelíd lelkűségről sokszor hamisan gondolkodunk. Egyetlen egy apró példát szeretnék elmondani. Van egy szó, így hangzik, állatszelídítő. És ha őt nézzük, az állatszelídítő példáját, akkor értjük meg igazán, hogy milyen hamisan gondolkodunk a szelídségről. Hiszen mit jelent egy megszelídített élőlény állat? Két dolgot. Először is ott az állatszelídítő ostorának pattogására az állat meghunyászkodik, és megcselekszi azt, amit parancsolnak a számára. Vagy éppen gondolunk a megszelídített állatra, amelyet eltartunk, amelynek ételt adunk, és talán cserébe szelíd hozzánk, dörgölőzik. Így gondolkodunk a szelídségről. A szelíd lelkűség azt jelenti, hogy a másik akarata érvényesülhet az életünkben, hogy behúzzuk a nyakunkat, visszavonjuk az akaratunkat, vagy pedig éppen a megélhetésünk miatt nem mondjuk ki, hogy mit gondolunk. Ez a harmadik dolog, ami miatt a szelíd lelkűséget nagyon nehéz megélni, mert hamisan gondolkodunk róla. Mert azt gondoljuk, hogy a szelíd embernek nincs akarata. Mert a szelíd ember megalkuvó. Ez a három dolog tehát az, ami miatt nagyon nehéz megélni a szelídséget. Az önmagunk érvényesítésének a vágya miatt, másodszor azért, mert a harag fiai vagyunk, ott van bennünk a harag természete, és harmadszor pedig azért, mert talán hamisan gondolkodunk a szelídségről. Most másodszor nézzük meg, mit jelent a szelídség. Jézus példaképpen állítja elénk, amikor ezt mondja, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat találtok lelketeknek. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat találtok lelketeknek. Most mert kibontanám, hogy mit is jelent a szelídség, ízleljük magunkban azt a fél mondatot, amit Jézus mond. Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és nyugalmat találtok lelketeknek. Jézus azt mondja, hogy a szelídség gyógyít. Nem csupán az emberi kapcsolatainkat, mert az egy nagyon fontos következmény, hanem a bensőnket, a lelkünket is. Nyugalmat találtok lelketeknek. Ha szelídek vagytok, és megtanuljátok tőlem, hogy mi a szelídség. Amikor végig gondoltam, hogy melyik újszövetségi evangéliumi példát lehetne a testvérek elé hozni, hogy mit jelent a szelídség, akkor az jött elém, amikor Jézust elfogják, és a főpap elé hurcolják. Így ír róla az evangélium. Az ott lévő közül valaki arcul csapta őt, Amikor ezt mondta, az ott álló szolgák közül az egyik arcú ütötte Jézust, és így szólt: így felelsz a fő papnak. Mire Jézus így válaszolt: ha rosszat mondtam, bizonyíts be, hogy rossz volt. Ha pedig jót mondtam, miért ütsz meg? Ebben a történetben benne van a szelídségnek az üzenete az ember számára. Amikor az ember válasza a rosszra, az arcú csapásra, nem a harag, nem az indulat, nem a visszacsapás, hanem a harag körének a megtörése. Ugyanakkor a szelídség nem jelenti azt, hogy valamit elhallgatok, hanem kimondom az igazat. Ha rosszat szóltam, mondta Jézus, bizonyíts be rosszat. Ha pedig jót mondtam, miért ütsz meg? Mire törekszik a szelídség? Mit jelent a szelídség? Először is, hogy önmagamban megtöröm a haragnak a lelkületét, a körét. Nem ütök vissza, nem adom azt vissza, ahogy a másik ember szólt hozzám, mert elkezdődik egy átok spirál, amely megtörhetetlen. De a szelídségnek, a szelíd lelkűségnek ez csak az egyik oldala. Van egy másik oldala is. Nem csupán arra vágyom, hogy önmagamban megtörjön a harag, az indulat, az átok spirál, hanem arra vágyom, hogy a másikat rádöbbentsem, hogy a harag, az indulat, az ütés hatalma pusztító önmaga számára is. Nem csupán nekem fájdalmas, akit megütöttek testileg, vagy éppen lelkileg, hanem neki, mert az ő életét pusztítja. Szeretném megajándékozni a szelídségem által, azzal a felismeréssel, hogy a haragnak, a dűnek, az indulatnak, a gyűlöletnek, az erőszaknak pusztító hatalma van a saját élete számára is. Amikor Jézus visszakérdez, és azt mondja, hogy miért ütsz meg engem, akkor az a vágya, hogy a harag által cselekvő ember meglássa önmagát, és megszelidüljön. Ez a szelídség másik oldala. Vágy arra, törekvés arra, hogy az én életem, az én válaszom mentes legyen a haragtól, az indulattól, hogy megtörjön az átok spirál, és a másik, hogy a másik embert elgondolkodtassa. Miért haragszol? Miért ütsz meg a kezeddel, vagy a szavaiddal? Megajándékozása annak, hogy felismerje, jobb a szelídség, jobb az áldás. És mindez már tovább visz bennünket oda, hogy az igazságot, Isten kijelentését, az evangéliumot nem is lehet másképpen képviselni, csak szelídséggel. Ezernyi módja lehet annak, ahogyan az evangéliumot, az igazságot megkérdetjük szószékről, beszélgetésben, szólapon keresztül, nem is sorolom tovább. De csak egyetlen egy lelkület van, ahogy az Isten igazságát megkérdethetjük, és ez pedig a szelídség, a szelíd lelkűség. Miért? Mert aki az igazságban jár, aki tudja, hogy Isten igazsága benne él, az nem füttyög, nem rázza az öklét, nem ideges és nem dühös. Nem akarja a másikat jégcsákánnyal formálni, hanem megajándékozni akarja Isten igazságával, amely a szívében már gyökeret vert. Sokszor felteszik a kérdést, hogy az emberek miért nem ismerik fel Isten igazságát? Miért nem ülünk többen a templom padokban? Talán ezen kell elgondolkozni, hogy szelíden fogadtuk-e a belénk oltott igét, ahogy az evangélium mondja, és szelíden adtuk-e át az igazságot, amely arra vágyódik, hogy a másik emberhez megérkezzem. A szelídség tehát nem áll önmagában. Mindig az én-te a másik ember viszonyában szeretne kivirágozni. Jézus, a Jézusi szelídség éppen ebben áll, hogy van türelmem a másik emberhez. Gondoljunk Magdalai Máriára, vagy éppen Péterre. A Jézusi szelídség éppen azt jelentette, hogy nem írom le a másik embert. Nem mondok soha olyat, hogy a másik ember számomra meghalt. Nem létezik, nincs tovább. Hanem türelmem van a másik emberhez. Mint ahogy Istennek is az ő fiában végtelen türelme van az én életem számára. A szelídség tehát harmadszóra ezt jelenti. Türelemmel, békességgel képviselem Isten igéjét, és türelmem és békességem van a másik ember iránt, még akkor is, hogyha először az igazságot nehezen, vagy éppen elutasítóan fogadja. Végül azzal szeretném a mai igehirdetést bezárni, hogy döbbenetes, hogy a szelídség az ember életében nem egy különálló dolog, különálló létező. Igazából nem lehet azt mondani, hogy az életem ezen a területén, a szavaimban, a tetteimben szelíd vagyok, hanem a szelídség olyan, mint a világosság, amely mindent bevilágít, mindent átjár. Ha megtanulom, hogy mit jelent a jézusi szelíd lelkűség, akkor a beszédemben, a tetteimben, a várakozásomban, a reménységemben, az Isten igazságára való tekintésemben, mindenben tehát szelíd leszek, és mindent átalakít. Mert ne feledjük Jézus szavait. Aki ezt mondta, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok, és nyugalmat, békességet találtok a ti lelketeknek. Mert a szelídség az az eszköz, amely által minden gyógyul. A lélek, az emberi kapcsolataink és a reménységünk. Adja meg az örökkévaló, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyi atyánk, Jézus nevében köszönjük meg az igét. Megköszönjük a te szelídségedet, ahogy közöttünk éltél, léteztél Krisztusban. Köszönjük Istenünk, hogy tőled lehet tanulni, hogy nem csupán tanítasz, hanem önmagadat állított Krisztusban elénk. És köszönjük, hogy a Szentlélek az, amely erőt ad, hogy ne csupán az értelmünkben, de a szívünkben, minden mozdulatunkban ott legyen, amit te vagy. Így szeretnénk ma megtanulni tőled a szelíd lelkűséget. Urunk, vesd ki a szívünkből minden haragot, minden gyűlöletet, amit őrzünk, dédelgetünk. Gyógyíts meg az elromtott emberi kapcsolatainkat, amit most hozunk eléd, amelyről talán nem is beszélünk, és senki se tud, de te jól ismered. Köszönjük, hogy van gyógyulás. Köszönjük Istenünk, hogy a mi válaszunk az emberek szavára szelídség lehet a határozott igazság által. Örökkévaló Istenünk, munkáld bennünk ezt, mert vágyódik a lelkünk a nyugalomra és a békességre, mert vágyódik az életünk a nyugodt és békés életre, amely Krisztus által megtisztítatott. Imádkozunk hozzád a világért, és kérünk békességet a mi időnkben ezen a földön. Imádkozunk kiváltképpen a világnak azon részeiért, ahol háborúság van. Imádkozunk a világnak annak részeiért, ahol ezrek és ezrek haltak meg a földrengés által. Kérünk Istenünk, hogy add a hatalmadat és gyógyításodat oda. Imádkozunk nemzetünkért határokon belül és azon kívül is, hogy a nép felismeri a békesség útját és kövesse azt. A városért, ahol élünk, a város részért, ahol a gyülekezetünk áll és szolgál, hogy az igazságot, amelyet megismertünk és bennünk gyökeret vert, szelídséggel tudjuk képviselni. Imádkozunk családunkért, szeretteinkért, kiváltképpen azokért, akik még nem ismernek téged, hogy feléjük is szelídséggel tudjuk képviselni Istennek igazságát. Imádkozunk a kórházban lévőkért, azokért, akik műtétre készülnek. Imádkozunk minden betegért, kiváltképpen azokért, akik daganatos betegek. Adj számokra gyógyulást. Imádkozunk Istenünk a hajléktalanokért, a kitaszítottakért, az özvegyekért, az árvákért, a fogyatékkal élőkért, a börtönben lévőkért, a szenvedélybetegekért. Légy hű pásztoruk, bennünket pedig segíts, hogy hűséggel elvégezhessük a ránk bízott szolgálatot. Imádkozunk a gyülekezet növekedéséért, lélekben és szellemben egyaránt. És kérünk a ránk következendő hétért, hogy fogd meg kezünket és vezess bennünket végig, hogy minden nap áthassunk az igéért, amely megérkezik hozzánk, és a földi bőségért, amiben részünk van. ami Urunk a Jézus Krisztus által. Amen. Imádkozzuk együtt fennhangon az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk önünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Nyugodjon meg rajtad az Atya áldása, aki teremtőnk, gondviselőnk és életünknek forrása. Nyugodjon meg rajtad a Fiú áldása, aki megváltunk, testvérünk és világosságunk forrása. Nyugodjon meg rajtad a Szentlélek áldása, aki megújítunk, pártfogunk és minden örömünk forrása. Amen.